A korai egyház liturgikus életének tanúi. Dr. Perendi László előadását hallják, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. februárjában.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, hogy az eukarisztikus kurzusunknak a második fél évének a második előadásán részt vehessünk, illetve akik eljöttek, hogy részt vegyenek. Múlt alkalommal a liturgia történeti szempontból találkozhattunk az eukarisztiának a gondolatkörével, most pedig a patrisztikus kor időszakába tekintünk bele. Perendi László professzor úr kollégánknak a segítségével felkérem az előadás megtartására, közben készüljünk arról, hogy esetleg kérdéseket tegyünk föl az előadónak.
Tisztelendő professzor úr, kedves kollégám, tisztelt plébános úr, kedves osztályfőnök uram, tisztelt hallgatóim, egyetemisták és egyéb érdeklődők. Egy-két örömhírt is szeretnék közölni, hogy ugye a tavalyi előadásomnak egy része megjelent a Takács Gyula professzor úr köszöntő kötetben. Ugye akkor arról volt szó tavaly többek között, hogy a Martyrium Polycarpiban a mártír halálának, a püspök halálának milyen értelemben van áldozati jellege. Ez előadás, hogy a kérdések után ezeket a könyveket, amelyeket röviden itt ismertetek, meg lehet tekinteni, illetve hát a címeket esetleg fölírni, akit még részletek érdekelnek, a hittományi kar könyvtárában ezek elérhetők. Tulajdonképpen én is egy kicsit a liturgia történethez kapcsolódom, és hát előadásom címe a korai egyház liturgikus életének a tanúi, Justinos, akinek főleg az első apológiájára figyelünk, de egyéb írásaira is, illetve Ciprianus püspöknek a 63. számú levele. Hát nyilván a hallgatók tisztában vannak már jó néhány életrajzi adattal, de azért röviden felidézném ezeket. Ugye Justinus a Szentföldön született, Krisztus után 100 körül, filozófus és vértanúként tiszteli az egyház. Hosszas keresés után jutott el a keresztény hitre, a filozófia nagyon érdekelte, főleg a platóni filozófia, végül is a proféták műveinek az olvasása vezette el a keresztény egyházba. Több helyen megfordult a római birodalomban, biztosan tudjuk, hogy még Efezusban is járt, illetve Rómában talán többször is tanítóként tevékenykedett, filozófusként, és hát vértanú halált szenvedett 165-ben, vagy valamelyik évben előtte, vagy esetleg utána. Mártír akta számol be a vértanúságáról, amely több verzióban maradt fenn, tanítványaival együtt végezték ki. 8 művet írt Eusebius feljegyzése szerint, de ebből csak 3 maradt fönn. Az első apológia 155-156 környékéről. Címzetje Antoninus Pius császár, és hát ugye egy védőbeszédről van szó, amelyben a keresztényeket ért vádakat akarja elhárítani. Többek között, ugye a vádak között szerepelnek elég otromban dolgok is, például a kannibalizmusnak a vádja, és hát nagyon foglalkoztatta a pogányokat, hogy a zárt körű összejöveteléken miket művelnek a keresztények. Tehát részben ez a beszámoló is, majd a keresztények liturgikus életéről azt a célt szolgálja, hogy hiteles képet adjon, illetve hát a védekezés ilyen formában is megjelenjen. Ő az egyetlen második századi keresztény író, aki beszámol a keresztények liturgikus életéről, a kerességről, illetve a kerességhez kapcsolódó eukarisztiáról, illetve külön a vasárnapi összejövetelekről, tehát a keresztény eukarisztiáról. A másik fennmaradt műve a második apológia, ezt a halála előtti időszakban írhatta, Marcus Aureliusnak címzi, tehát általában a pogány hallgatóságnak szól. ekkor már áskálódott ellen egy Crescentius nevű filozófus, ugyanakkor egy Frontó nevű rétor is támadta a keresztényeket, és hát ő ebben a rövidebb műben azt mutatja be, hogy az ószövetségi igazakat is üldözték, meg a pogány világnak az erkölcsi nagyságait szintén, mint például ugye magát Szókratészt is, akinek az apológiáját ugye Platón a tanítványa írta meg. A keresztények elleni ellenséges magatartást a démonok gyűlöletével magyarázza, a rómaiak, görögök isteneit azonosítja a démonokkal, akik hát bosszankodnak azon, hogy a kereszténység terjed. A harmadik írása elég terjedelmes, Párbeszéd a zsidó Trifónnal, ez is élete vége fele íródhatott, de egy jóval korábbi dialógust, beszélgetést, párbeszédet ír le Efezusban. Ezeknek a műveknek, hát egyrészt a nyugati nyelveken több fordítása létezik, illetve szövegkiadások is vannak. Mondom, a mostani egyetemi hallgatók kedvéért mondom, hogy a Sus Cretien sorozatban, ugye, Münitől van egy ilyen szövegkiadás, illetve egy kicsit korábbi, egy bizonyos André Vártel-től. A könyvtárunkban olasz nyelven is megtalálható a dialógus a zsidó Trifónnál, hát ehhez természetesen komoly jegyzetanyag is járul. Magyarul is megvannak ezek a művek. Ugye az Ókeresztény írók sorozat 8. kötete a második századi görög apologéták címet viseli. Az új sorozatunkban, az ókori keresztény írókban akarjuk ezt kiadni, már ezeknek a műveknek, ennek a kötetnek a szkennelése jól zajlik, úgyhogy remélhetőleg jövőre már újra megjelenhet, némileg talán átdolgozva a fordítást. Akkor nézzük most az első apológiát. Beszél a mítoszokról például, és a 61. fejezetben kerül az elő, hogy a keresztények hogyan szentelik magukat Istennek. Beszámol arról, hogyan oktatják a katekumenokat, illetve milyen morális elvárásokat fogalmaznak meg velük kapcsolatban. Leírja, hogy a keresztség előkészületéhez hozzátartozik az imádság és a böjt. Említ egy ilyen szent háromságos formulát a keresztség kapcsán és a lélek hívást. Ugye, amely műről most nem beszélek, az a Didaché, amelyben szintén szerepelnek ezek az elemek, ez pedig a nem olyan rég megjelent Apostoli Atyák című kötetben is olvasható, és hát nagyon tanulságos. Egyébként a hitományi karnak talán valamilyen profétai szerep is jutott, hiszen évekkel ezelőtt még szó sem volt arra, hogy Magyarországon eukarisztikus kongresszus lesz, de már 2011-ben megrendeztünk egy konferenciát az eukarisztiáról, az élet kenyere címmel. Ez a Vária teológika sorozatnak talán a második kötete volt, vagy a harmadik, és hát az ebben levő tanulmányom erre fog támaszkodni majd, amikor Ciprianus kerül elő. Tehát visszatérve Justinusra, a 62. és a 62. 64. fejezetben hasonlítja össze a keresztséget a pogány rítusokkal. És a 65., 6. és 7. fejezet már szerepel abban a handoutban, vagy kiosztmányban, ahogyan szokták mondani, amely önökhöz is eljutott. Tehát részben erre fogok támaszkodni, hogy ennek a főbb elemeit felolvasnám, illetve ezeket értelmeznénk. Tehát a 65. fejezet ugye úgy kezdődik, hogy mi pedig, miután megtörtént annak lemosdása, aki elfogadta tanításunkat és hozzánk csatlakozott, oda vezetjük őt azokhoz, kiket testvéreknek hívunk, ahol egybe gyűlve közösen imádkozunk magunkért, a megvilágosítottért, ugye a megkereszteltet így nevezi, meg a többiekért, mindenkiért igen buzgón, bárhol is legyenek, stb. Stb. Imáink befejezésekor csókkal köszöntjük egymást, ezek után a testvérek előjához, ugye itt nem episzkoposz szerepel a görög szövegben, hanem proestos, egyébként a római kánonban a latin megfelelő ennek a antisztész, tehát mind a mai napig őrzi a Róma városának kánonja, eukarisztikus imája, anaforája ezt a kifejezést. Tehát ezek után a testvérek előjárójához kenyeret és kejhet visznek vízzel vegyített borral, aki kezébe veszi, dicséretet és dicsőítést mond a mindenség atyának, a fiú és a Szentlélek neve által, tehát itt a Szent Háromság előkerül, hálát ad neki, és áldást mond hosszasan azokért, amiket nekünk adott, vagy a teremtett világ javaért, hogy ő bennünket ezekre méltatott. Imái és háladásának befejezéseképpen az egész nép ráfeleli az áment. Az ámen héber szó, ami annyit jelent, úgy legyen. Az előjáró háladás és az egész nép felelete után az általunk diakónusoknak nevezettek, minden jelenlévőnek osztanak a háladás kenyeréből. Itt a görögben, hát nagyon nehezen visszaadható, kicsit csuta, hogyha szó szerint fordítjuk magyarra, hogy az eukarisztizált kenyérről van szó, és a vízzel elegyített borból visznek belőle a távol levőknek is. Tehát itt a keresség után rögtön következő, hát húsvét vigiliáján kereszteltek többnyire, vagy akkor mindenképpen kereszteltek, ahhoz kapcsolódó eukarisztiáról van szó. Tehát igen, 5 alkalommal nevezi az előjárót így ezekben a fejezetekben. Nyilvánvaló, hogy olyan kifejezéseket használ, amelyek a pogányok számára érthetőbbek is voltak, és a következőkben majd néhány egyéb kifejezés kapcsán is felhívom a figyelmet arra, hogy törekedett az antik világ terminológiájával bemutatni a kereszténységet, illetve éppen a eukarisztia szertartását. Ugye érdekes, hogy ő az ámen szót úgy fordítja, hogy úgy legyen, tulajdonképpen nem adható vissza az ámen egyetlen egy kifejezéssel, ugye szilárdat, rögzítettet, hitelesítettet, igazat jelent. A 70-es fordításban, ugye a görög nyelvű legelterjedtebb fordításban szerepel ez, amit ő is használ, hogy genojtó, vagyis úgy legyen. Azonban más forrásokból egyértelmű, hogy itt a keresztények ebben az ámenben inkább azt a hitelesítést, az Atyaisten örök igennyét látták, amelyben Krisztus áldozatára ugye igent mond és elfogadja az Atya. Hát egy nagyon gazdag tartalmú tömör kifejezés volt ez. A háladás kenyere, tehát ez a kifejezés másútt is megtalálható, ugyanígy a 67. fejezetben, illetve Ireneusnak az Adversus Helesis című művében. A diákonusról esik itt szó, tehát nagyon fontos szerepe volt a korai egyházban, a püspöknek egyfajta asszisztense volt, egy közvetítő a püspök és a hívek között, ez látszik jogi szövegekből is, például a tradíció apostolikából is. Ennek kapcsán egy másik örömhírt közölnék, az új sorozatnak ugye megjelent a második kötete is, még decemberben, Erdő Péter Biboros úr a 80-as években kiadott kötetet kiegészítette, és hát ebben a kötetben szerepel például ez a tradíció apostolika, amelyet ugye Hippolitosnak szokás tulajdonítani, illetve más egyházi kánonok, jogi rendelkezések is, és ezekben ugye találunk utalásokat az eukarisztia és egyéb szentségek szertartásának a helyes végzésére. Tehát a diakonus szerepe, itt más forrásokból tudjuk, hogy például az ő feladata volt a bebörtönzötteket meglátogatni, a mártírokat méltón eltemetni, összeírta azoknak a neveit, akik betegek voltak, és hozzájuk is elvitték az eukarisztiát, ahogyan itt is ebből a részből is kiderül. Ő gazdálkodott a helyi eklészia javaival, illetve például feladata volt levél továbbítása a szomszédos vagy más helyi egyházakban. És hát a eukarisztia ünneplése során ő gyűjti össze ezeket a javakat, és a püspök elé viszi. És hát nem presbiter áldoztat, eme szöveg tanúsága szerint, hanem ő. A 66. fejezet az egy kicsit elméleti jellegű, hát egy-két részét talán átfuthatjuk így közösen. Ezt a táplálékot mi eukarisztiának nevezzük, senki kívülálló nem részesedhet belőle, csak aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást, és lemosdott a bűnök bocsánatára az újjászületés fürdőjében. Tehát megkeresztelt ember veheti magához, és úgy él, ahogyan azt Krisztus meghagyta. Ezeket mi nem úgy vesszük, mint közönséges kenyeret, vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus megváltunk az Isten igéje által a mi üdvösségünkért felvett testet és vért, az ő háladó imájával megáldott táplálékot, amiből vérünk és testünk az átváltozás értelmében táplálkozik. Itt a katametabolén kifejezés található, amit nagyon nehéz lefordítani, de ez is majd látjuk, hogy utalás a antik világra, bizonyos orvostudományra konkrétan, és azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére ez. Majd később folytatom a szöveget. Tehát hangsúlyozza, hogy itt nem közönséges kenyérről és borról van szó. Három dolgot említett a eukarisztia vételének feltételeként, a hitet, a kerességet és az engedelmességet. Igen, tehát Isten igéje, ugye ez a logosz kifejezés van a görögben, aki hát fontos szerepet játszik a teremtés történetben is természetesen. Tulajdonképpen az ő tevékenysége kettős, a megtestesülésben magára veszi a mi emberi mi voltunkat, és az eukarisztia révén át is formálja. Ez a katametabolén kifejezés előfordul egy nagyon híres korabeli orvosnál, Galénosznál, aki a császároknak is az orvosa volt, és sok művet írt. Ő úgy mutatja be a tápláléknak a asszimilációját, tehát mondhatjuk így, hogy először ugye vérré válik a táplálék, egy következő folyamat során pedig a vérből hússá, izommá lesz. Itt azt sejthetjük, eme szakkifejezés, mert ez akkor annak számított mögött, hogy valamiféle analógiát akar érzékeltetni Justinos, hogy ha egyszer tudományos tényként elfogadjuk, hogy létezik ilyenfajta átváltozás, metabolé, ugye az anyagi világban, akkor a szellemi átlényegülést miért ne kellene, vagy ne, miért ne tudnánk elfogadni, amikor is a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik. Az apostolok emlékiratairól beszél, ugye hypomneumata kifejezés, többször is előkerül nála a dialógusban is. Ezt használja Xenofón Szokratész emlékiratai című művében. Tehát egyáltalán ez a műfaj nem írhatott evangéliumot, mert azt nyilván nem értették volna, de ez a műfaj tehát nem volt ismeretlen az antik világban, és hát ebbe a kontextusba igyekszik helyezni az evangéliumokat. Tehát a dialógusban többször is így említi. Tehát nem saját szóalkotásról volt szó, hanem egy már ismert műfajról, itt is, meg a dialógusban is. A fejezet második részét, hogyha nézzük, Tehát az apostolok is emlékirataikban, melyeket evangéliumoknak nevezünk, hát itt aztán megmagyarázza, hogy mi nálunk ugye ez a szakszó szerepel az egyházon belül, úgy hagyományozták, ahogyan azt ők parancsként kapták, hogy Jézus fogta a kenyeret, hálát adott, és így szólt. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ez az én testem. Ugyanúgy fogta a kelyhet is, hálát adott, és így szólt, ez az én vérem. És csupán csak nekik hagyta meg. Hát ugye az újszövetségi könyvekben tudjuk, hogy a három szinoptikus evangéliumban szerepel a Eukarisztia alapításának a szavai, illetve történetileg először valójában Szent Pálnak a első korintusi levelében. Itt érdekes dolog összevetni egyébként, hogy melyikhez hasonlít legjobban, talán Lukácséhoz, de ott is egy kicsit átalakítja bizonyos felcseréléssel. Tehát ezt az apostolokra visszavezethető hagyományként említi az eukariszti alapításának a szavait. És csupán csak nekik hagyta meg. Ugye a korabeli misztérium vallásokra jellemző volt, hogy nagyon szűk körben, hát nagyon kis csoport volt, aki be volt avatva, hogy kell elvégezni a szertartásokat. Ez a megjegyzése bizonyára arra utal, hogy az eukarisztia is olyan életadó misztérium, amelyet állítottak más korabeli vallások is különböző ritusokról. Nem véletlen, hogy a Mitrász misztériumot rögtön utána említi, bár a hitvány démonok is utánozták, amikor Mitrász misztériumaiban a beavatási szertartásban kenyeret és egy kehely vizet tesznek le bizonyos szavak elmondása közben, mint ezt is tudjátok, vagy megtudhatjátok. Tehát itt a ugye perzsiai eredetű misztérium vallás volt ez, és hát ott a fény és a hajnal istene volt Mitrász. Hát látunk képzőművészeti ábrázolásokat, ahogyan leöli a bikát, és különböző szimbolikus állatok is ott vannak ezeken az ábrázolásokon. Ez a kultusz elég magasrendű erkölcsi elvárásokat fogalmazott meg egyébként a követői számára, főleg a férfiak számára volt vonzó, ahogyan a korabeli feljegyzések ezt jelzik. És ott is, tehát tudjuk más forrásból, például Tertulliánustól, hogy ott is volt valamiféle kenyérben, tehát felajánlás, vagy valamiféle ostya legalábbis. Hát ő itt ugye, ahogyan korábban szó volt arról, ebben az esetben is a keresztény kultusznak a hát utánzásával vádolja ezeket a démonokat. Egyébként az első század végétől volt igazából népszerű a Mitrász kultusz, tehát valóban a kereszténység feltűnése után egy-két nemzedékkel. Tehát itt ezek a pogány istenek, hát azok közé sorolja, tehát a Mitrászt is, tulajdonképpen tehát olyan daimonok, olyan rosszindulatú démonok, akik hát szeretnék utánozni a keresztény valódi misztériumokat, de hogy így mondjam, olyan pancsel módon csinálják, tehát nem egészen tudják megvalósítani, tehát bor például nem szerepel náluk. Végül elérkezünk a 67. fejezethez, amikor is ugye a minden vasárnap elvégzett liturgikus tevékenységről van szó. Hát fussuk át a szöveget együtt. Mi pedig a továbbiakban erre mindig kölcsönösen emlékezünk, és kik benne részesülünk, minden nélkülözőnek segítségre vagyunk, és mindörökre közösségben maradunk egymással. A közösség koinónia létrehozójaként is figyelembe veszi az eukarisztiát. Mindenért, amit csak magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség alkotóját, Fia Jézus Krisztus és Szentlélek által megint csak megjelenik a Szent Háromság, és a napról nevezett napon mindannyian városokban és falvakban egyaránt összejövetelt tartunk, ahol felolvassuk az apostolok emlékiratait és a proféták írásait, itt már a profétákról is szó van, amennyire ezt az idő engedi. Ugye Már a zsidóság is, amikor étkezéshez készült, minden ételre áldást mondott. Egész gyűjteményük van ezeknek az áldásoknak, a Berakót című áldás gyűjteményben. A keresztények is követték ezt a szokást, de itt ugye a szentháromsági személyeknek mondanak hálát, és hát e fajta áldások közül kiemelkedik par excellence, mondjuk így áldás, háladás, az eukarisztia. Ugye az ókorban a hét egyes napjait valamilyen bolygóhoz rendelték, a bolygó között szerepelt a nap is. Ez némelyik, a legtöbb európai nyelven egyébként ugye ma is tükröződik. A keresztény szóhasználatban ugye hé kyriaké hé mera, vagyis az Úr napja szerepel, az Úr itt Krisztus, akinek az isteni mi volt, tehát ugye a kyriosz kifejezéssel elfogadták. Még több mindenről lehetne részletesebben beszélni, talán arra koncentrálnék most, hogy itt megjelennek tehát a prófétáknak a könyvei. Tudnivaló, hogy ugye 140-es évektől Rómában megjelent Márkion nevű eretnek, aki, hát tehát ugye ez a 155 táján íródhatott ez a mű, tehát akkor ő már in floribus volt, tehát nagyon sok követője volt, aki elvetette az Ószövetséget, sőt, mi több gúny tárgyává tette. Itt kiemeli talán éppen Márkionnal szemben, hogy a mi hiteles apostoli eredetű összeveteleinken igenis a proféták szavát is meghalljuk. Itt a proféták közé értheti Mózest is egyébként, ugye a keresztények körében más forrásokból tudjuk. Tehát tulajdonképpen itt az egész Ószövetségre utalhat, tehát a héber kánonban ugye Neviimként szereplő prófétákra. A felolvasó személye nem azonos a püspök személyével, ugye ez kitűnik a szövegből, és úgy tűnik, hogy nincs megszabva valamilyen olvasmányrend, illetve hát attól függ, hogy mennyi ide. Hát a püspök eldönti, hogy most eddig jutottunk, és utána ugye a püspök buzdító beszédet mond, itt morális céllal, tehát a felolvasott szöveg valamilyen formában erkölcsi tanítás kiinduló pontjává válik. Ugye a jótettek utánzása szerepel itt, mimesis, tehát akkor megint visszatérek a szöveghez. A felolvasó elhallgatás után az előjáró beszédében int és buzdít, hogy ezeket a szép dolgokat tetteinkkel utánozzuk. Majd mindannyian felállunk, közösen imát mondunk, imánk befejezésekor kenyeret és bort hoznak, bort és vizet hoznak oda, és az előjáró, amennyire ez erejéből telik, hát megint nem lehet jól lefordítani a görög kifejezést, tehát a legjobb képessége szerint, én talán így mondanám, imát és háladást mond, és a nép ráfeleli az áment. Tehát az előjáró hát elmondja az utolsó vacsorán történteket, de nincs fix szövege a kánonnak. Látszik ebből egyértelműen. Tehát itt az előjárónak a homiliája, vagy exhortációja talán mondhatnánk így. Némileg megint a korabeli pogány világnak a fogalmaival igyekszik megközelíteni, hogy miről van itt szó. Ugye a középső platonikus filozófiákban nem egyszer, mert ugye egy ilyen összefoglaló néven így nevezzük a második században nagyon divatos filozófiai irányzatokat, amelyekről elég keveset tudunk sajnos, ott is szerepelnek ilyen mondjuk így exhortációk, ahol a telosz kifejezése, a cél szó szerepel, tehát mi a feladata, mit kell ugye megvalósítania filozófikus vagy filozófiához méltó életmódot élő korabeli pogánynak is. A tradíció apostolikából és a Constitutionis Apostolorumból is, tehát magyarul is olvashatók, onnan is tudjuk, hogy a második, illetve a harmadik században a püspök nem volt kötelezve arra, hogy egy véglegesített szövegű vagy struktúrájú kánont mondjon el. Igen, ezután történik azoknak továbbítás és szétosztása, amelyek felett háladást mondott, tehát az áldozás, és a távol levőknek is küldenek belőle a diakonusok által. Akkor itt van az adakozás, kikről gondoskodik a püspök ezekből, tehát nincs egy fix összeg, hanem ki döntése vagy lelkiismerete szerint adakozik. Árvákról, özvegyekről, akiket betegség, súlyt vagy más okból szükséget szenvednek, bebörtönzöttek, megint itt van, átutazó idegenekről, egy szóval mindenki segít, aki arra rászorul. Egyébként a pogány császárok is törekedtek publicitást adni mindenféle ilyen adakozásnak. Például a Trajanusról is van egy ilyen ábrázolás, hogy gyerekeknek kenyeret oszt, vagy egyáltalán ez a szociális funkció, amely nagyon, nagyon hát, hiányos volt a birodalomban, azért időnként előtérbe kerül, és itt a keresztény közösséget ilyen formában is bemutatja Justinus, hogy nálunk megoldott ez a probléma, ami hát a pogány világban bizony, hát leszámítva néhány látványos gesztust igazából nem valósul meg. Ugye napról nevezett napként említi a vasárnapot, igen, és hát mondtuk, hogy az Úr napjaként szerepel a keresztény szóhasználatban. Itt egy-két dolgot kihagyok. Egyébként ez a naptár beosztás korábban csak két latin írónál szerepel, Tibullusnál és Frontinusnál, tehát ilyen szempontból is eléggé értékes forrás számunkra Justinus. Ugye a kroniké szó szerepel, Kronos napja a szombatra, ugye Szaturnuszt azonosították, a latin istenséget Kronosszal, úgy tűnik, hogy ezt nem is kell nagyon magyarázni, ezt mindenki tudja, viszont a napról nevezett nap kapcsán meg valami olyan jellegű kifejezést használ, hogy azt úgy nem mindenki számára nyilvánvaló. De hát ezek nem olyan lényeges dolgok talán. No, akkor összefoglaljuk ezt a három fejezetet, tehát a főbb mozzanatok ezek. 65-ben a befogadás a testvéri közösségben, imádság az újonnan megkereszteltekért, békecsók, a kenyér és a bor előkészítése, eukarisztikus anafora, amelynek végén az ámen hangzik el. Kiosztják a konszekrált kenyeret és a bort a jelenlévőknek, tehát itt a keresztelés szertartás ahhoz kapcsolódó eukarisztiáról van szó, illetve átadják a kenyeret a diakónusoknak, hogy vigyenek belőle a távol lévőknek is. A 66. fejezet, ahogy láttuk, részletesebb tanítást, egyfajta teológiai alapvetést ad az eukarisztiáról, amely csak a megkeresztetteknek van fenntartva. Világosan tanítja, hogy Krisztus valóságos jelen van az eukarisztiában, szerepel az átváltozás szó, amely a pogány hallgatóság számára is sokat jelenthetett, ilyen analógiás érvelésről beszéltem. A kenyér nem közönséges kenyér, bor nem közönséges bor, hanem az emberré lett Jézusnak teste és vére, amely minket táplál. 67. fejezetet, mert talán nem is érdemes nagyon összefoglalnunk, hiszen az imént beszéltünk róla.
Dr. Perendi László előadását hallották, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. februárjában.